Köszönjük Istenünk, hogy előtted állhatunk meg. Nem nagyon tudjuk ezt szavakkal elmagyarázni senki másnak, hogy miért jó ez nekünk. Nem nagyon tudunk erre magyarázatot adni, hogy mi vonz ide minket alkalomról alkalomra. De Urunk, megtapasztaltuk már a te kegyelmedet, szeretetedet, amivel újra építed, vagy építetted, ha kellett, romjaiból az életünket. És ezért tényleg nincs más nyughelyünk, csak a te közelséged, a te jelenlétedben, a te házadban, testvérek között. Köszönjük, hogy ez az alkalom ismét elkészítetett. Köszönjük, hogy üzeneted lesz számunkra. Szeretnénk megnyitni most nem csak füleinket, szívünket, lelkünket, mindenünket. Urunk, érints meg bennünket. Köszönjük, hogy így lesz. Amen. Testvérek, ezen a mai estén, sorozatunk utolsó alkalmán Péter apostol leveléből szeretnék olvasni az első levél első fejezetéből három verset, majd felidézni azt a verset, ami az alap gondolata volt, vagy alapigéje ennek a sorozatnak a rómabeli levélből. Tehát Péter apostol így ír. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága, megszárad a fű és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. És a rómabeli levélből így szól az ige, ahol megsokasodott a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Plinius Kis-Ázsia római kormányzója a második század elején zavarba jutott a keresztények miatt, akiket oda vittek elé kihallgatásra. A legvadabb keresztény üldöző időkben járunk tehát, ahol a keresztények választás elé voltak állítva, vagy kitartanak hitük mellett, de akkor a jutalom, idézőjelbe tett jutalom a kínhalál lesz, vagy pedig lehajolnak a császár szobra előtt, meghajolnak és imádják. Plinius tehát egy ilyen kereszténnel kapcsolatban került zavarba, akit oda vittek elé, és zavarában a császárhoz írt, és tanácsot kért Trajanustól, hogy mit tegyen. A következőt írta ebben a levélben. Elém hoztak egy keresztjént, és miután végre találtam benne valamit, amivel meg tudom fogni, megfenyegettem, és azt mondtam neki, számüzetésbe foglak küldeni. Mire a keresztjén ezt válaszolta, nem teheted, mert egész világ az én atyám hajléka. Akkor megöllek, mondta a kormányzó. Nem teheted, mert életem el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Akkor elveszem a javaidat, örjöngött a helytartó. Nem teheted, mert az én kincsem a mennyben van. Akkor elüldözlek az emberek közül, és egy barátod sem marad, mondta végső fenyegetésként. A szelíd válasz azonban ez volt. Nem teheted, mert láthatatlan barátom van, akitől nem vagy képes elszakítani engem. Most mit tegyek? Kérdezte a helytartó a császárt. Zavarban vagyok, hiába fenyegetem, semmivel nem tudom megfélemlíteni. Igen, és mondjátok meg nekem, hogy mit lehet tenni az ilyen ember ellen? Mit lehet tenni az ilyen ember ellen, akiben valami egészen megmagyarázhatatlan erő munkálkodik? Honnan van ez az erő? Valóságos ez az erő? Nem lehet, hogy ez csak valami önhipnózis, amivel ezek a szegény, szerencsétlen keresztjének próbálták megmagyarázni azokat a helyzeteket, amiben minden normális ember azt mondta volna, hogy az Isten cserben hagyott, és nem. Az elmúlt alkalmak alapgondolata az volt, hogy mindnyájunk élete erők és ellenerők között zajlik. Nagyon nehéz megállni és megtalálni azokat a biztos pontokat, amihez szinte oda köthetjük az életünket, amelyek tartanak és amelyek fognak bennünket. A tegnapi nap folyamán ott hagytuk abba, hogy Józsuénak azt mondja Isten, amikor élete egy ilyen kőkemény választási helyzet elé kerül, amikor úgy érzi, hogy kicsi és kevés ahhoz, hogy ebben a helyzetben meg tudjon állni, Isten azt mondja neki, eléd adom a törvényt, az én igémet, olvasd ezt. Meríts belőle erőt. Lásd meg a törvény tükrében azt, hogy kinek és minek alkottalak téged, hogy milyen erők birtokosává tettelek. Élj ezzel. Innen szeretném ma folytatni. Ma a törvény az az Isten igéje, ami előttünk áll. És hogyha kinyitjuk az Isten igéjét, akkor olyan csodákra találhatunk, mint ez az előbb felolvasott szakasz. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Könnyű szeretni, amikor szeretnek. Könnyű ölelni, amikor ölelnek. Könnyű elfogadni, amikor elfogadnak. Könnyű megbocsátani, amikor megbocsátanak nekem is. Könnyű segíteni, amikor segítenek. Könnyű könyörülni, amikor rajtam is könyörülnek. Könnyű másokért élni, ha értem is élnek. Könnyű könnyeket törölni, ha az én könnyeimet is letörli valaki. Könnyű áldozatot hozni, ha értem is áldozatot hoz valaki. Könnyű adni, ha kapok. De hogy szeressek, amikor engem nem szeretnek? Hogy öleljek, amikor engem senki nem ölel? Hogy fogadjak el bárkit is, amikor engem senki nem fogad el olyannak, amilyen vagyok? Hogy bocsássak meg, amikor nekem se bocsát meg senki, és én sem tudok megbocsátani magamnak? Hogyan segítsek másokon, amikor rajtam nem segít senki? Hogyan könyörüljek, amikor rajtam nem könyörül senki? Hogyan éljek másokért, amikor értem nem él senki? Hogyan töröljek könnyeket, ha az enyémet nem törli le senki? Hogyan hozzak áldozatot, hogyha értem senki nem hoz áldozatot? Hogyan adjak, ha soha nem kapok? A legfontosabb kérdés, és muszáj ezzel zárnunk ezt a sorozatot, a legfontosabb kérdés, hogy hogyan tudok jól szeretni. Hogyan tudok jól szeretni? Mert egyetlen erő van csak a mindenségben, amely képes életeket és világokat formálni, és ez a szeretet ereje. Kimondom, bármilyen elcsépelt is. Kimondom, bármennyire is összemosolyognak emberek, ha ezt hallják, mert valóban ez folyik mindenhol, minden életmódmagazinból, minden hirdetésből, minden újságból és minden műsorból, hogy szeressük egymást. De hogyan kell jól szeretni? Hogyan tudjuk a szeretet isteni erejét a saját életünkben megtapasztalhatóvá tenni, és ezáltal kiárasztani másokra? Ezzel szeretném tehát befejezni ezt a sorozatot, erről gondolkodjunk együtt. Azt írja az apostol, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, és egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Két szót szeretnék aláhúzni. Az első a képmutatás nélküli szeretet, a másik pedig a kitartó szeretet. Nézzük meg, mit jelent ez a kettő. Mit jelent képmutatás nélkül szeretni? Képmutatás nélkül szeretni azt jelenti, hogy feltétel nélkül szeretek. Feltétel nélkül. Minden ember képes akkor szeretni, ha őt is szeretik. Ebben semmi extra nincsen. Minden ember képes a jó arcát és jó oldalát mutatni akkor, amikor visszafele is ugyanezt kapja a másiktól. De hogyan kell feltétel nélkül szeretni? A feltételhez kötött szeretet ugyanis szeretet, ezt nem vonom kétségben, de ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a várból a katonák az ostrom idején elhatározzák, hogy kitörnek, és végre utolsó döntő csatára indulnak, megvívnak az ellennel, ha kell az életük árán is, leengedik a nagy várkaput, és rohamra indul a katonaság, csak éppen elfelejtik felhúzni a rácsot is. Hiába a kapu le van engedve, de a rács ott van, és neki csapódnak ennek a rácsnak. Jót akarnak, mint ahogy a feltételhez kötött szeretet is jót akar, de képtelen egy bizonyos határnál tovább menni. Persze lehet a rácsok között is kidugdosni a lándzsát és megpróbálni hadakozni, de a feltétel nélküli szeretet az ilyen. Rácsba ütközik az ember, nem tud tovább lépni egy idő után. Milyen csodálatos dolog megérteni azt, hogy ha a világban működik az erő és ellenerő törvénye, akkor a másik nem azért idegesít téged. A másik nem azért akar, vagy nem azért tesz veled valami rosszat, mert feltétlenül gonosz, vagy hálátlan, vagy idegesítő, vagy gyerekes, vagy furcsa, hanem azért, mert olyan erők hatásában él, amelyek ellentétesek a te erőddel. Téged mindez azért zavar, mert te nem olyan elvek, nem olyan erkölcsök szerint élsz, mint ő. Ha ugyanúgy élnél, nem zavarna. Mondok egy pofon egyszerű példát, sokat küzdök ezzel. Hiszek mindenek felett abban, hogy egyedül a kitartó, kemény és az emberi képesség határait súroló tisztességes munkával lehet boldogulni. Feltétlenül hiszek ebben. És borzasztóan nehezen tudok személyesen mit kezdeni azokkal az emberekkel, akik mindig a probléma könnyebbik oldalát akarják megfogni, vagy pedig átlébecolják az életüket. És sokáig nem értettem, és idegesítettek az ilyen emberek. És már-már igazságtalannak tartottam azt, hogy mi dolgozunk, én dolgozom, és esetleg még ráadásul az én adómból is segítik meg az ilyen embereket. Aztán el kellett jutnom arra a felismerésre, amiután mázsás súly szakadt rá a lelkemről. És meg kellett értenem, hogy ő maga választotta magának ezt a valóságot, amiben él. Élt az Istentől kapott jogával, hogy a világot, a saját világát fölépítse, de az én szeretetem nem állhat meg irányába csak azért, mert ő másképpen él, mint én. Mert ő másképpen gondolkodik, mint én. Nem állhat meg, mert akkor az én szeretetem feltételhez van kötve. Azt mondja az apostol, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli szeretetre, feltétel nélküli szeretetre. Azonban a feltétel nélküli szeretetnek nem csak ember-ember dimenziója van, hanem ember-Isten dimenziója is van. Amikor a feltétel nélküli szeretet Isten felé kellene, hogy működjön tőlem. Legalább olyan nehéz, mint az ember-ember közti feltétel nélküli szeretet. De hogy valóságos és igaz, erre szeretnék egy rövid 10 perces kis filmet lejátszani most itt nektek. A filmhez előjáróban annyi, lehet, hogy vannak is, akik ismerik, egy 20 éves, gyógyíthatatlan rákos betegségben elhunyt lány utolsó videóüzenete lesz ez. A film az feliratos, tehát kérek mindenkit, aki tényleg esetleg szeretné követni, hogy nyugodtan jöjjünk át és üljünk ide inkább az első sorokban, hogy tudjuk érteni is, amiről beszél. Egyenként angol lesz a szöveg. Tehát mit jelent Isten felé feltétel nélkül szeretni? Hát szóljon erről akkor most ez a pár perc. Ugye, mielőtt megnéztük a filmet, az utolsó gondolat az így hangzott, hogy nem csak az emberek felé élhetünk feltétlen szeretettel, hanem Isten felé is. A filmben láttuk ezt a 20 éves hölgyet, aki egy gyógyíthatatlan, ritka típusú rákos betegségben hunyt el, akinek a száját olyan mondatok hagyták el, amellyel tényleg nagyon nehéz épésszel mit kezdeni. Például olyan, hogy tudom, hogy Isten rendelt el a napjaimat. Vagy ilyeneket mondott, hogy tudom, hogy ez a betegség nem Istentől van. Vagy olyan mondatai voltak, hogy a legfontosabb dolog az életemben az, hogy minden napot egyként éljek, a maga teljességében, a maga valóságában. Olyanokat mondott, hogy tudom, hogy Isten jó. Olyanokat mondott, hogy átmenni a túloldalra, az nem fájdalmas dolog. Ez az a határ, ahol megáll az emberi értelem. Ahol nem tudunk szavakkal mit mondani. Amikor az ember egészséges, ereje teljében van, csodálatos gondolatokat és mondatokat tud mondani az Istenről és az Isten szeretetéről. Csodálatos mondatokat tudok én is mondani, mert egészséges vagyok, bár sok mindenből kihozott már az én Uram, de itt vagyok. De vajon mit mond az ember akkor, amikor készülnie kell az odaátra? Vajon akkor is tudom-e az Istent feltétel nélkül szeretni? És elhinni és elfogadni azt, hogy amit ő ad, az a lehető legjobb nekem. Mert az én számomra még a halál sem azt jelenti, mint a másik ember számára. Átmenni a túloldalra nem fájdalmas dolog. És én szeretnék olyan életet élni, hogyha akár holnap, vagy 5 perc múlva jön el az életemben ez a pillanat, akkor valami hasonló békességet érezhessek, mint amit ez a leány érzett. Mert Isten feltétel nélkül szeretni nem csak akkor lehet, vagy érdemes, amikor minden jól megy. Annak az igazi mélységét akkor élhetjük át, amikor minden összeomlik. Egymást kitartóan, tiszta szívvel, feltétel nélkül szeressétek. Lehet, igen, lehet így élni, és lehet az Istent is így szeretni. A másik szó, amit szeretnék kiemelni, az a kitartóan. Valaki egyszer így fogalmazott, hadd olvassam föl. Józanító arra gondolni, hogy nem szolgálattal, hanem szemlélődéssel, látással tudunk legjobban szeretni. Ha szolgálod az embereket, akkor segíted, támogatod, vigasztalod őket, maximum fájdalmukat enyhíted. Ha belső szépségükben és jóságukban látod őket, akkor viszont átalakítasz és teremtesz. Kérlek, gondolj most néhány emberre, akit szeretsz, és akik közel vannak hozzád. Próbálj meg most úgy gondolni rá, minthogyha soha nem láttad volna ezelőtt. Ne engedd, hogy múltbeli ismereteid, vele történő tapasztalataid, vele kapcsolatos élményeid most befolyásoljanak. És kérlek, keresd most olyan dolgot az ő életében, ami eddig esetleg elkerülte a figyelmedet. Talán pont a megszokottság miatt. Mert megszoktad, hogy ő ott van. Mert talán azt is megszoktad, hogy igen, valahol szereted. Találsz-e ilyen dolgot? Az apostol azt mondja, kitartóan szeressetek. De meggyőződésem, hogy nem lehet kitartóan szeretni anélkül, hogy az ember fel ne fedezni újra és újra a másikban valamit, amiért őt szeretheti. Keres olyan dolgokat a kapcsolataidban, amik esetleg eddig elkerülték a figyelmedet. Lehet, hogy pont emiatt érezted úgy, hogy kapcsolataidat már a megszokottság, az áporodottság vagy az unalom jellemzi, mert nem szeretheted azt, amit nem fedezel fel állandóan újra és újra, írta valaki. De szép gondolat ez. Milyen igaz gondolat. Mennyi felesleges erőlködést levesz a vállunkról. Kitartóan szeretni azt jelenti, újra és újra tudatosan keresem a másikban azt, amiért ő szerethető. Mennyi unalmas emberi kapcsolat van. Mennyi megszokott, áporodott szagú kapcsolat van, mert az ember klisék alapján szeret. Mert az ember úgy szeret, hogyha viszont szeretetet kap. Ugye milyen könnyű szeretni, ha szeretnek. De ha tisztában lennénk azzal, hogy a szeretet milyen mélységét fedezhetnénk fel akkor, hogyha tudunk képmutatás és feltétel nélkül kitartóan szeretni, akkor világokat változtathatunk meg. És hogyha ez így van, akkor történik egy csoda az életünkben. És ez az a csoda, amiért az ember nem győz hálás lenni, ha megtörténik. Mert előbb-utóbb az ember eljut oda, hogy elkezd hálás lenni az ellenségének. Az ember előbb-utóbb elkezd hálás lenni azokért a helyzetekért, amiben talán más összerogyna, mert rádöbben arra, hogyha ez nem lenne az életébe, akkor soha nem tanulna meg kitartóan, feltétel nélkül szeretni. Sok olyan próba van az életemben, amikor olyan emberek fordultak ellenem, vagy éppen szúrtak hátba, akikért nagyon sok mindent megtettem, akikért nagyon messzire elmentem. És sokáig hőbörögtem magamban, hogy lehet, hogy ezt kapom cserébe, hiszen mennyi mindent megtettem érte, saját költségemen. Munkát adtam neki, amikor nem volt munkája, és ez a köszönet, hogy az első adandó alkalommal. És amíg ebben a gondolatkörben őrlöttem, fogyott el az erőm, és szállt el az erőm, minthogyha lyukakkal lenne tele az életem. Mert feltételhez volt kötve az én szeretetem. És amikor egyszer egy hosszú fűvágás alkalmával Isten elvégezte végre bennem ezt a gondolatot, ellebbentette azt a bizonyos fátylat a szemem elől, és tényleg megértettem azt, hogy ha ez az ember nem lenne, akkor én soha nem tanulnám meg, mit jelent feltétel nélkül szeretni. És hiszem, és vallom, minden velünk történt esemény az Isten kezében csodálatos alkalom lehet arra, hogy valami olyasmit hozzon elő belőlünk, amiről mi magunk sem tudtunk. Testvérek, erről szól Istennel járni és élni. Erről szól az evangélium minden betűje és szava. Egy ilyen minőségi élet vár azokra, akik mernek a világ szerint ilyen egészen bolondul élni. Kitartóan, feltétel nélkül szeretve. Hiszem, hogy az Isten erejével te is és én is képes lehetünk erre. Hogyha ezt te is így gondolod, akkor ne tétovázz tovább. Ha te is így gondolod, akkor merd behívni az életedbe azt az Istent, aki újjá tud formálni mindent benned. Aki újjá tud értékelni minden veled történt eddigi eseményt. Isten adjon neked ehhez nagyon sok erőt, Isten adjon neked ehhez kitartást és új minőségi életet. Szívemből kívánom. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Mit is mondhatnánk, Urunk, mert látjuk a mi valóságunkat, ami teli és teli van lyukakkal, és folyik el az erőnk és energiánk. Látjuk a mi életünket, Urunk, amiben rengeteg megmagyarázhatatlan helyzet van, nem értjük, hogy mi miért történt, de hálásak vagyunk, hogy előtted még ezt is elmondhatjuk. Sőt, kifejezetten buzdítasz minket arra, és szeretnéd, hogy végre merjük kiönteni előtted a szívünket. Igen, téged meg lehet ostromolni a miértekkel is. Téged meg lehet ostromolni a csalódásainkkal is. Mert a legmélyebb pillanatainkban ránk tudsz találni, és fel tudsz építeni minket. Köszönjük neked, Urunk, azt a sok-sok csodálatos életet, amelyek példaként állhatnak előttünk, így többek közt ennek a fiatal lánynak az életét. Köszönjük, hogy ő egy olyan minőségű életet élt, amire nagyon sokan vágynak itt a földön, de rossz helyen keresik. Köszönjük, Urunk, hogy mindnyájunktól kéznyújtásnyira van ez az élet. És bár egyedül te tudod, és te látod teljes valóságában és teljességében az életünket, te tudod, hogy mennyi van még hátra nekünk. Te tudod, hogy mi vár még ránk. Mégis mi most szeretnénk letenni a holnap terhének aggódását, félelmét, és szeretnénk egész életünket a te kezedbe helyezni. Mert ott van a legjobb helyen. Mert a te közelségedben nyer új értelmet az életünk. És hozzon bármit a holnap, történjen bármi is velünk. Tudjuk, minden a te kezedben van, és bármit tudsz a mi javunkra fordítani. Urunk, köszönjük, hogy az elmúlt estéken rólad hallhattunk. Minden, ami emberi szó volt, vagy bölcsesség, kopjon ki belőlünk. De minden, ami a tiéd volt, verjen gyökeret, ereszen gyökeret az életünkbe. És épüljön, és nőjön fel egy olyan új élet, ami már nem fél semmitől. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és hogy összegyűjtöttél. Amen. Legyünk csendben pár másodpercig. És ha van a szívünkben Istent ostromló, miért, csalódottság, vagy kérés, vagy öröm, merjük most elmondani magunkban. Köszönjük, hogy feltétel nélkül szeretsz és fogadsz el minket. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.